Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán az Isten tisztelet keretén belül egy Jézussal kapcsolatos, Jézus életéből egy történetet szeretnék olvasni, egy nagyon jól ismert történetet, de a történetnek egyetlen egy vonatkozását szeretném, hogyha végig gondolnánk. Ez a történet Máté evangélium a 26. fejezetében található. Máté evangélium a 26. fejezet 37-től 41-ig terjedő verseket olvassuk el, és utána még a 45. verset. Tehát Máté evangélium a 26. fejezet 37-től 41-ig, és utána a 45. vers. Jézus Gecsemáné kerti szenvedéséről szól ez a leírás, ez a történet, és ezt olvassuk, hogy maga mellé vette ugye Jézus Pétert és Zebedeusnak két fiát, és kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve arcra borult, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ekkor ment az ő tanítványaihoz, és mondta nékik, aludjatok immár, és nyugodjatok, imé elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Ebből a történetből szeretnék a mai délelőtt folyamán kiindulni. Jézus itt a Gecsemáné kertben miért kezdett el gyötrődni és rettegni? Miért? A keresztrefeszítés előtti pillanatok vagy idő egy néhány óra, és ekkor nehezedik Jézusra a világ összes bűne. Mindnyájunk bűnét az Atya őre áhelyezte, és ez valami olyan gyötrelem és lelki szenvedés volt Jézusnak, amit mi elképzelni és végig gondolni sem tudunk igazából. És Jézus retteget, gyötrődött ilyen értelemben. Úgy érezte, hogy a bűn örökre elválasztja őt az Atyától. És ebben a küzdelemben mit kért Jézus? A tanítványait arra kérte, hogy imádkozzanak vele. És hármat külön is kiválasztott, Pétert, Jánost és Jakabot, akiket még közelebb engedett magához, és mit kért tőlük? Virrasszanak, imádkozzanak vele. És Jézus vívja azt a küzdelmet, amiről elképzelésünk sincs, hogy milyen küzdelem volt, a mi örök sorsunk függött ettől a küzdelemtől. És oda megy a tanítványaihoz, és mit lát Jézus? Alszanak. Alszanak. És itt jön az a gondolat, amit szeretnék megemlíteni. Oda megy a tanítványokhoz, alva találta őket, és azt mondta Péternek. Miért pont Péternek mondja Jézus? Mindegyik alszik. Miért Péternek mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Péter ezt megelőzően miket mondott? Mit fogadott meg, vagy miket fogadkozott?
Ha meghalok is, akkor is.
Így van. Ha meghalok is, veled, börtönre, halára, mindenhova kész vagyok menni. És Jézus mit mond neki? Péter, nem arra kértelek, hogy börtönbe vagy halára menj, csak hogy egy óráig virrasszál velem. Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? És utána mondja Jézus a hatalmas, nagyon-nagyon nagy felkiáltó jelekkel körbetűzdelt, én így mondom mondatát, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Álljunk meg itt egy pillanatra, és azt kérdezném, hogy szerintetek Jézusnak ebben a mondatában mi van benne, hogy így nem bírtatok velem vigyázni egy óráig sem? Ebben mi van? Milyen érzések vannak itt ebben a mondatban? Mik tükröződnek Jézus érzéseiből szerintetek? Négyféle választ hallottam, csak egyet értettem, sajnálat. Aztán? Elhagyatottság. Szerintetek van ebben szomorúság ebben a mondatban? Van. Fájdalom, szomorúság. Szeretném azt kérdezni, hogy ebben a mondatban hol, mi felett való szomorúság és fájdalom van? Kit sajnál Jézus? A tanítványokat. Igen, hogy igen, tehát, hogy 3,5 évig belejártak, és elalszanak, és stb. Tehát Jézus önmagát sajnálta? Nem. Jó esett volna Jézusnak, hogyha virrasztanak vele, és kitartanak vele? Nagyon. De ez a fájdalom, ez nem önmaga miatt volt, hanem a tanítványokat sajnálta. Majd látni fogjuk, hogy miért sajnálta a tanítványokat. Nem, bocsánat, megkérdezem, most mindjárt megkérdezem, miért sajnálta Jézus a tanítványokat? Igen, előre látta, hogy mi fog következni, el fognak futni, elesnek a próbában, stb. Tehát Jézus őket szánta, mert a rendelkezésükre bocsátott időt, ami alatt felkészülhettek volna, átaludták. És egy mondatot szeretnék elsősorban felolvasni, ami engem nagyon-nagyon mélyen érintett, és ebből a gondolatból kiindulva szeretném az egész délelőtti gondolatmenetet végigvezetni. Azt olvassuk, hogy Jézus gyöngéden föléjük hajolt, mármint a tanítványok fölé, szeretettel, szánakozással tekintett rájuk. És most figyeljük ezt a mondatot. Az alvó tanítványokban az alvó gyülekezet képviselőit látta. Mikor virrasztaniuk kellene, szunnyadoznak. Tehát kit látott Jézus az alvó tanítványokban? Engem és téged. Bennünket. Amikor a legéberebbnek kellene lenni. Amikor itt van az utolsó mindent megkoronázó hatalmas nagy próba. Akkor szunnyadnak el, és akkor alszanak. Szeretnék egy néhány idézetet olvasni a bizonyságtételek 2. kötetéből. Nagyon-nagyon fontos idézetnek tartom ezt. Nem fogom végigolvasni, egy-egy gondolatot szeretnék kiragadni belőle. Először a tanítványokra vonatkoztatva, és utána vonatkoztatjuk a saját életünkre. Jézus előre tudta, hogy súlyos harc és kíméletlen kísértés vár ő rá, mármint Jézusra. És azért vitte magával a tanítványait, hogy támogatói legyenek. Hogy az események, melyeknek szemtanúi kellene, hogy legyenek, és a tanítások, melyekben részesülniük kellett, kitörölhetetlenül emlékezetükbe vésődjenek. Azért volt erre szükség, hogy hitük meg ne inogjon, hanem megerősödjék az előttük álló próbára. Tehát mire volt ez az óra adva nekik? Hogy látva Jézus szenvedését, gyötrődését, hallották a hangját, hallották az imáját valamilyen ilyen fél füllel, vagy ilyen fél bódulatban, de hogy éberen kövessék Jézust, legyenek vele imában, mert nyilván Jézus nem csak ezt az egy mondatot mondta, gondoljunk bele abba, hogy egy órán keresztül könyörög Jézus, nyilván felvázolta a szenvedését, mindazt, ami be fog következni, kérte az atyától az erőt, tehát hatalmas ima küzdelem volt ez. És miért kellett volna, hogy a tanítványok éberek legyenek? Hogy ne inogjon meg a hitük, hanem megerősödjön az előttük álló próbára. És most figyeljük a következő mondatot. Alvásukkal súlyos veszteséget szenvedtek. Az üdvözítő szerette volna megerősíteni őket hitük közvetlenül előttük álló súlyos próbájára. Ha szeretett megváltójukkal együtt átvirasztották volna ezt szomorú órát, ha ez alatt Istenhez könyörögtek volna, Péter nem maradt volna magára a maga semmi erejére, hogy a próba óráján megtagadja urát. Tehát az életük, és ki kell, hogy mondjuk, ennél nem kevesebb, ami itt történt, az életük legnagyobb próba tétele állt előttük. Mi volt a tanítványok életében a legnagyobb próba? A legnagyobb megrázkódtatás? Jézus halála. Hadd mondjam, az ő saját haláluk, Jánoson kívül mindegyik vértanú halált halt, mártír halált halt. A saját haláluk nem rázta meg őket annyira, mint Jézus halála. Ez volt az életük legmegrázóbb eseménye. Miért? Mert ők mit vártak? Mást vártak. Hogy Jézus majd megalapítja a földi országot, mellette nagy emberek lesznek, Isten, tehát Izrael felvirágzik, stb. Ehhez képest a várakozásaik, a reményeik teljesen a porba hullottak. A legnagyobb megrázkódtatást élték át. És erre ott volt adva nekik az az utolsó lehetőség. Hadd kérdezem, Jézus korábban mondta nekik, hogy Jézusnak meg kell halni, szenvedni, de felfog, mondta? Mondta, többször tanította őket, de nem értették igazából. És most eljött az utolsó óra, az utolsó lehetőség, amikor még felkészülhettek volna, még volt lehetőségük, és mit tettek? Elaludtak, átaludták. És ezért szívbe markoló ez a mondat, amit itt olvastunk, hogy az alvó tanítványokban az alvó gyülekezet képviselőit látta Jézus. Amikor virrasztaniuk kellene, akkor szunnyadoznak. Nézzük még egy mondatot, még egy-két gondolatot olvasok, így olvasom. Az alvó tanítványok az alvó gyülekezetet jelképezik, és figyeljük, amikor elközeleg Isten büntetésének a napja, tehát a végső eset, ezt az időszakot jelöli meg, hogy az alvó tanítványok ezt jelképezték. Figyeljük, a sötétség és a komor fellegek napján akkor a legveszedelmesebb, ha alva találnak minket. Idáig sem volt jó a szunnyadás és az alvás, de most ebben az időben a legveszedelmesebb, ha szunnyadunk és alszunk. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért is kell nekünk most különösen ébereknek lenni? Mi múlik, vagy mi forog kockán ebben az időszakban? Miért kell ébereknek és józanoknak lennünk? Róma 13.11-et olvassuk el. A római levél 13. fejezet 11. verse a következőt mondja. Római levél 13.11. A következőt mondja itt Pál apostol. Figyeljük meg ezt is, hogy kezdi. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Tehát mit mond? Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mit mond? Az üdvösség közelebb van, ugye, mint amikor hívőkké lettünk. Ez így van. Ideje, hogy az álomból felébredjünk, minden nappal közelebb jutunk az üdvösséghez. De azt a kérdést szeretném feltenni, hogy szerintetek mire kell figyelnünk nekünk az éber állapotban, mi az, amire leginkább most nekünk koncentrálni kell és odafigyelni? Nagyon fontos, a jelekre, így van, oda kell figyelnünk a jelekre. De szeretném megkérdezni, hogy a jelekre milyen célból kell odafigyelnünk? A jelekre milyen célból kell odafigyelnünk? Hadd olvassak igét, Jóel könyvéhez lapozzunk. Jóel könyvéből olvassunk el néhány igeszakaszt, de először mielőtt olvasnánk, mert egy hosszabb gondolatmeneten keresztül foglalkozik az első fejezet azokkal a gondolatokkal, amit most néhány szóban szeretnék megemlíteni. Jóel könyve így kezdődik, hogy fölteszi a kérdést, hogy mondjátok el a ti fiaitoknak, és az ő fiaik azután, hogy láttak-e valaha ilyen csapásokat, ilyen katasztrófákat, amik most vannak a földön. Ugye ez kettős profécia abban az időben is. Igen. És utána felsorol rengeteg jó néhány ilyen katasztrófát, nehézséget, és utána elmondja, hogy ezeknek a jeleknek, ami az Isten ítéletét vetíti előre, mi a jele, mi a szerepük. Az első fejezet 15. versét vetítsd ki, légy szíves. Azt mondja, jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás úgy jő el a mindenhatótól. Mit mond? Mire hívja fel a figyelmét az embereknek a szörnyűségeknek a sokasága? Hogy bizony közel van az Úr, ugye? Az Úr napja. Második fejezet első versét olvassuk. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Tehát mit mond? A jelekre oda kell figyelnünk. De szeretnék valamit kimondani, amit nem szeretném, hogyha félre értenénk. Félre ne értsük. Oda kell figyelni a jelekre, de nem ez a végcél. Nem az a végcél, hogy mi csak a jelekkel foglalkozunk, és elmerüljünk ebbe, és ne lássuk meg. Bocsánat, nem tudom, ismerjük? Itt van egy kinyújtott kéz, mondjuk arra az órára mutatok. Mit kell nekünk figyelni? Nem csak ezt a kinyújtott kezet, ami az órára mutat, hanem magát az órát, hogy hol tartunk. Hogy 90 másodperccel a világ vége előtt, ugye, hogy a meghívónak a címét említsük. Tehát nem szabad nekünk az idők jeleiben figyelni kell, nyomon kell követni, de legyen ott előttünk, hogy nem ez a végcél, hanem amire mutat Jézus eljövetelére, az erre való készülés a leges, legfontosabb feladatunk. Na de nézzük meg azt, hogy éppen ezért, amikor az idők jeleit számba veszük és látjuk, mi az, amit nekünk igazából tennünk kell. Első fejezet 14. verse, Jóel könyve. Első fejezet 14. vers. Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát, az Úrnak, a ti isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Tehát mit mond? Mire kell, hogy késztessen bennünket? Imára, közös imádságra, az Isten keresésére. Nézzük meg a második fejezet 12-13. versét. Azt mondja, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Mit mond? Igazi megtérésre hív fel bennünket, majd mindjárt látni fogjuk, hogy mit jelent, hogy a szívünket szaggassuk meg, és ne a ruhánkat. De amit én szeretnék mindenek előtt kérdezni, hogy szerintetek miért így kezdi ezt a nagyon komoly felhívást az Úr, ugye Joel profétán keresztül az Úr szólal meg, és az ő szavát közvetíti, és miért mondja ezt, hogy de még most is így szól az Úr? Miért mondja ezt, hogy de még most is így szól az Úr? Hányszor szólt már? De még mindig türelmesen vár. Szeretném tőletek megkérdezni, senki ne válaszoljon, magában mindenki, csak gondoljuk végig. Késztetett már az Úr bennünket sok mindenre? Mindig engedelmeskedtünk az Isten lelke késztetésének? Eltávozott ezért tőlünk, az Úr magunkra hagyott? Nem. Értjük? Mennyiszer késztettelek, mennyiszer vágyódtam arra, hogy az én szavaim, az én megtérésre hívó szóm igazából a te szívedig érjen, és hozzám térjél. Azt mondja, de még most is így szól, nem fáradtam még el, hogy téged hívjalak megtérésre, de még most is így szól az Úr, térjetek hozzám, teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Egy gondolattal szeretném továbbvinni ezeket, erre az ige szakaszra még vissza fogunk térni, de egy gondolattal tovább szeretném vinni ezt a gondolatsort, és méghozzá azt szeretném föltenni kérdésnek, és jól gondoljuk meg a választ. Mire kell most nekünk igazából így felkészülnünk? Mire kell most így felkészülnünk? Milyen eseményre? Jól gondoljuk meg. Igen, mondjuk ez az evidens válasz, hogy Jézus eljövetelére, de nem, hamarabb kell nekünk kész lenni. Nekünk, akik ismerjük az Isten tiszta beszédét, egy hamarabb bekövetkező eseményre kell felkészülni. Mi az, amire most nekünk legelőször fel kell készülni? Ítéletben való megállás, igen. Hogy? Milyen eseménynek a részesei lehessünk? A késői eső. Hadd kérdezzem meg, Jézus, ezek a jelek azt mutatják, hogy közel van. De amikor azt látjuk, azt mondja Jézus, hogy hallanotok kell háborúkról, földrengésekről, éhségekről, járványokról, akkor mit mond? De ez még nem itt a vég. Nem itt, igen. Mit mond Jézus Máté 24-ben, hogy mikor fog eljönni a vég? Így van. Hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát ezek az események mit mutatnak? Hogy nem sokára be fog következni a végső nagy evangélium hirdetés, a késői eső kiáradása, és hadd mondjam nekünk, arra kell felkészülnünk. Hadd mondjam nekünk, nem elég, ha úgymond Jézus eljövetelére leszünk készen. Miért? A késői eső, amikor kiárad, és mindenhova hirdettetni fog az evangélium. Hadd kérdezzem meg, hogy a késői eső idején kik fognak megtérni? Kiknek a megtérésének lesz az ideje? Tessék? Igen? Az advent népé lesz ennek az időszaknak a megtérésének az ideje? Így van. Tehát nekünk most van a megtérésnek az ideje. Az Isten most kérlel bennünket arra, hogy a szívünket szaggassuk meg, és ne a ruhánkat, tehát teljes szívünkből térjünk hozzá, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy a késői esőt kiáraszhassa ránk, a lélek hatalmas nagy erejét. Álljunk meg egy pillanatra. A korai eső idején, mivel bízta meg Jézus a tanítványait? Mennybe menetelekor. Menjetek el szélesebb világra, az evangéliumot hirdessétek. Jézus mit mondott? Azonnal induljatok, vagy pedig várjatok valamire? Így van. Ne menjetek el addig Jeruzsálemből, amíg, ugye, meg nem kapjátok az atyának ígéretét, hogy vesztek erőt, minek utána eljó a Szentlélek reátok, és úgy lesztek nékem tanúim, stb. Tehát azt mondta, hogy várjátok meg a lélek hatalmas kiáradását. Hadd kérdezzem, az apostolok hogy várták a lélek kiáradását? Tétlenül? Apostolok cselekedete első fejezet 14. vers. Igen. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Mit csináltak? Imádkoztak. Foglalatosak voltak ebben. Foglalatosak mit jelent, hogy ez volt a legfőbb cél és feladat előttük. Második fejezet első verse, apostolok cselekedetében. Nézzük meg, hogy ennek következtében mire jutottak el. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Mi lett az imádságnak az eredménye? A közös imádságnak? Az Istenhez fordulásnak? Minden nézeteltérést elsimítottak, jellemhibáiktól megszabadultak, tehát alkalmassá váltak arra, hogy az esőt, a lélek nagyarányú kitöltését el tudják nyerni. És ekkor tudták elvinni egész rövid idő alatt a föld, az akkori lakott földnek szinte az egész területére az evangéliumot. Mi kellett, hogy megelőzze? Ez a lelki előkészület. Hadd mondjam, ennek a lelki előkészületnek az ideje van most is, jelen pillanatban, a mi életünkben. Ez az, amit meg kell tennünk, készülni erre az eseményre, nekünk ugye a késői eső kiáradására. Hadd mondjam, hogy ha nem tesszük ezt meg, akkor a késői eső ideje már nem a mi felkészülésünk és megtérésünk ideje lesz, hanem akkor elhalad mellettünk, és sajnos kiknek a kategóriájába fogunk tartozni? Az öt balga szűz, akiknek volt ismeretük, de nem volt tartalékolajuk. Nem szabadultak meg a bűneikből, hibáikból. És ezért kérlel bennünket az Isten így, hogy de még most is így szól az Úr. Még van lehetőségünk. Nem ulasszuk el ezeket az alkalmakat, mert ezek nem fognak visszatérni. Ezért kérlel bennünket az Isten ilyen hatalmas erővel. Mire kérte Jézus a tanítványait? Hogy mit csináljanak? Hogy imádkozzanak. Virasszanak és imádkozzanak vele együtt. Mikor aludva találta őket, Máté 26.41-ben mit olvasunk? Máté 26.41-ben alszanak a tanítványok. Jézus mit mond? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Hogy lehet ébernek maradni? Hogy lehet? Csak is szüntelen imádsággal. Miért? Mire figyelmeztet? Mert a lélek kész. Voltatok már úgy, hogy felbuzdultunk valamire? Felbuzdultunk, a lélek késztetett valamire. És utána sátán résen van, hogy ezt a fellobbant lelkesedést lelohassza az emberben. Csak imádsággal együtt tudunk állandóan ébereknek maradni. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy a tanítványok szerintetek mélyen aludtak? Szundikáltak. Azt olvassuk, Ellen White azt írja, hogy nem volt ez mély alvás. Szenderegtek csupán, volt valamelyes fogalmuk uruk gyötrelmeiről és szenvedéseiről. De ebben a bódult állapotban voltak. És nagyon szépen kérlek, hogy ne haragudjatok meg ezért a teljesen evilági hasonlatért. Egyszer valaki ezt mondta, és ez nekem annyira tetszett. Ez körülbelül olyan állapotban voltak a tanítványok, mint telefonja, azt hiszem, mindenki, van, aki szokott telefonra ébredni? Tehát, hogy a telefon ébreszti az embert? Igen. És valaki azt mondta, hogy ez körülbelül olyan állapotban voltak a tanítványok és mi is, hogy szól az ébresztő óra, fölébredünk, de utána mit csinálunk? Mit nyomunk meg? A szundi gombot. Értitek? Tehát már nem alszunk olyan mélyen, de még öt perc, még oda. Tehát valamit érzékelünk már magunk körül, de igazából nem vagyunk még teljesen abban az állapotban, hogy józanok, és teljesen felfognánk azt, ami körülöttünk van. Ilyen állapotban vagyunk. Mert nem lehet azt mondani, hogy olyan mélyen alszunk, hogy nem is látjuk az idők jeleit meg semmit. Látunk. Ők is látták Jézus szenvedéseit, valamennyi fogalmuk volt róla, de mégsem voltak éberek, hogy igazából készülni tudtak volna erre a hatalmas nagy megrázkódtatásra és megpróbáltatásra. Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy imádság nélkül nincs virrasztás és ébrenlét. Hadd kérdezzem, sátán pontosan tudja, hogy ez az idő az ő számára a legfontosabb, hogy bennünket elaltasson? Tudja vagy nem tudja? Persze, hogy tudja. Éppen ezért mit csinál? Mindent bevet annak érdekében, hogy bennünket álomban tartson és szendergésben tartson. Hogy belefáradjunk ugye a virrasztásba, az örködésbe. Bocsánat, szeretnék azért egyetlen egy kérdést föltenni. Virrasztanunk és örködnünk kell, ugye? Virrasztatok, vigyázzatok, imádkozzatok. Este volt ekkor is, ugye? Bocsánat a kérdésért, de fadd tegyem föl, mikor könnyebb ébernek maradni, nappal vagy éjszaka? Nappal, ugye? Nappal. Éppen ezért van a figyelmeztetés, hogy vigyázzatok, legyetek éberek, mert éjjel mi van? A sötétség, a fáradtság, a csend, a mit tudom én, bármi, ugye az embert úgy elálmosítja. Tehát ott vannak ezek a körülmények, amik álmosát tesznek. Éppen ezért itt van a figyelmeztetés, ember vigyázz, mert sátán mindent kitalál, hogy bennünket elálmosítson. Tehát, hogy lefelé húzzon bennünket. Tehát éjszaka a legnehezebb virrasztani. De erre kér bennünket az Úr, vigyázz, ember! Nézzük meg, hogy sátán mivel próbál bennünket elaltatni. Mivel próbálja megnehezíteni a virrasztásnak az időszakát. Lukács evangélium a 21. fejezetének a 34. versét olvassuk el. Lukács evangéliuma 21. fejezet, 34. vers. A következőt mondja. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Figyeljük, micsoda komoly felhívás. Hogy kezdi Jézus? Melyik szóval? Vigyázzatok. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném tőletek megkérdezni, visszagondolva az evangéliumokra Jézus szavaira, Jézus gyakran mondta azt, hogy vigyázzatok, óvakodjatok, vagy pedig kevésszer mondta? Jó, akkor másképp teszem fel a kérdést. Jézus sok területre mondta azt, hogy vigyázzatok, és legyetek óvatosak? Kettő területre. Egyik, amit Laci mond, óvakodjatok, vigyázzatok a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. És a másik pedig mi? Igen? Igen, hogy vigyázzatok, hogy el ne hitet. Ugye ott az idők jeleivel kapcsolatban, így van, tehát, hogy legyünk éberek ugye itt ebben, így van, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket, így van. És a Jézus eljövetele előtt való események kapcsán mondta Jézus azt, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, hogy váratlanul ne jöjjön, készen legyetek, el ne hitessen benneteket. Tehát, hogy Jézus eljövetelét készen tudjuk várni, erre vonatkoznak Jézus vigyázz szavainak a döntő része. Erre a kettő területre, de legfőképpen erre az utolsóra. Majd látni fogjuk, hogy a kettőnek mi a kapcsolata egymással, a képmutatás meg ez. Tehát, álljunk meg itt egy pillanatra, és Jézus mit mond? Hogy mitől ne nehezedjék meg a szívünk? Dobzódás, részegség és az élet gondjainak miatta. Szerintetek bennünket melyik veszélyeztet leginkább? Ugye nem hiszem, hogy a dobzódás vagy a részegség lenne a mi életünknek a jellemzője, de leginkább az élet gondjainak miatta. Meg ne nehezüljön a mi szívünk. De egyébként álljunk meg itt egy pillanatra azért, és az első kettőt, a dobzódás, részegség, azért egy pillanatra azért álljunk meg. Szerintetek embereket, főleg fiatalabbakat nem veszélyeztet ez, és ne csak effektíve a kicsapongásra gondoljunk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én a fiatalokat szánom és sajnálom bizonyos szempontból. Hányszor lehet azt hallani fiataloktól, amikor azt látják, hogy milyen világot élünk, hogy nekünk nincs jövőnk, és belevetik magukat ebbe az életbe, hogy használjuk ki még ezt a rövid időt, ami esetleg még van. És nem azzal törődnek, hogy az örök életre készülni, értjük? Tehát hányszor lehet, amikor kilátástalannak látja, mert hány fiatal is látja már kilátástalannak az életet? Egyre többen. És nem arra a fordul a tekintet, nyilván nem is hallanak nagyon sokan még róla, de ezért lesz majd a nagy evangélium hirdetés, és ezért mondja, hogy ember vigyázz, most a legfontosabbal törődjél, és ne engedd, hogy az élet gondjai is eltereljenek Istentől. Figyeljük, még egy idézet. Isten elvárja gyülekezetétől, hogy teljesítse éjjeli virrasztását, bármilyen veszedelmes, akár hosszú az éj, akár rövid. És most figyeljük, a bánat nem mentség, hogy a gyülekezet kevésbé legyen éber. A próbák ne vezessenek hanyagságra, hanem inkább megkettőzött éberségre. Ismerjük ezt, amikor a gondok úgy lehúzzák az embert, hogy nem is tud szinte másra gondolni. Azt mondja, ez nem ok arra, hogy mi ne legyünk éberek, hanem mit csináljunk? Minden egyes próba, nehéz helyzet, mire legyen felhívás? Imára való felhívás legyen az életünkben. Imára való felhívás. És ha ezeket a próbákat imával éljük át, akkor be fog teljesedni, amit Jézus mond, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ima által az Isten megerősít, megmutatja, mit kell cselekednem, és a próbák is eszközök lesznek, hogy készülni tudjak Jézus eljövetelére, illetve a késő eső kiáradására. Azt mondja, Krisztus a maga példájával mutatta meg gyülekezetének erejük forrását, a szükség, a szorongatás, a veszély idején. Az őrködés bizonyítsa, hogy ők valóban Isten népe. Ez a jel különbözteti meg a várakozókat a világtól, és bizonyítja, hogy ők csak zarándokok és idegenek ezen a földön. Igen, Jézus azt mondja, vigyázzatok, legyetek készen. Mit mond, itt szeretnék visszatérni, amit említettem Jóel könyvéhez, mit mond? Mit szaggassunk meg? A szívünket, és ne a ruhánkat. Mit jelent a ruha megszaggatás, és mit jelent a szív megszaggatás? Mit jelent a ruha megszaggatás, ami mondja, ne a ruhátokat, hanem a szíveteket? Az a külső, ugye, egy külsődleges dolog. Ugye az Ószövetség idején ugye megszaggatták a ruháikat, hamut szórtak a fejükre, tehát azt mondja, de ne a ruhátokat, hanem a szíveteket. Hadd kérdezzem, ebben a Biblia versben, amiről idáig beszéltünk, milyen óvása fogalmazódik meg Jézusnak, amit az Új Szövetségben mondott? Mitől óvakodjunk? A képmutatástól. Tehát vigyázunk arra, hogy nehogy elártassuk magunkat azzal, hogy a képmutató külső vallásos, lehet, hogy nem is képmutatásból gondoljuk, de hogy a külső cselekedetek azok elégségesek ahhoz, hogy mi készen várjuk a késő eső kiáradását. Azt mondja, ember vigyázz, meg ne csald magad. Erre mondja Jézus azt, hogy sokan lesznek majd, akik a napon azt mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettük ezt vagy azt vagy amazt. Azt mondja, Jézus, soha nem ismertelek titeket, soha nem. Miért? Mert a szívüket nem szaggatták meg. Tegyük fel azt a kérdést, mit jelent a szívet megszaggatni? Mit jelent? Tessék? Így van, sírással, böjtöléssel mit tartani? Önvizsgálatot. Szeretném megkérdezni, hogy a Bibliában hol látunk önvizsgálatot, két személy részéről mind a kettő önvizsgálatot tartott, az egyik a külsőségek alapján, a másik egészen más módon, mind a kettő eljutott valamire, az egyik hamis következtetése, a másik igaz következtetése. A farizeus és a vámszedő imája. Fölmegy a farizeus a templomba, imádkozik, ugye a képmutató farizeus. És mit kezd el mondani? Hálát adok, hogy mennyivel jobb vagyok, mint az a másik, vagy ez a vámszedő is itt. Mert én mit csinálok? Hetente böjtölök kétszer, tizedet adok mindenből, mentálból, mindenből. Az a másik ember, te kérdezem, igazat mondott a vámszedő? Nem vámszedő, bocsánat, de a farizeus igazat mondott? Igen. Biztos, hogy kétszer böjtölt, biztos, hogy nem csak egyszer, és csak most azt mondom, hogy kétszer, biztos, hogy kétszer böjtölt, biztos, hogy a tizedet mindenből megadta. És igazából ő jól megismerte magát, hogy ő milyen ember? Nem. Ő azt hitte, hogy ő milyen jó ember. A vámszedő ott volt. Mit ismert el magáról? Hogy bűnös. A szemét nem merte az égre emelni. Igen, ez az ember jutott el arra az állapotra, hogy az Isten el tudta neki azt mondani, illetve róla mondta, hogy megigazulva ment alá az ő házához, megigazulva. Megalázta magát, beismerte a bűnösségét. Erre most ez az időkeret kevés, hogy ezt kifejtsük, de hadd mondjam el, hogy a szívünk megszaggatása, az önvizsgálat, az érzéseknél kell, hogy elkezdődjön. Azt mondja a példabeszédek könyve, amiképpen gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő. Tehát az Istent kérni, hogy mutasson rá, hogy az én külső cselekedeteimnek mi az indító oka. Van-e bennem irítség? Lehet, hogy leplezem és mosolygok a másikra, de közben tele van a szívem irítséggel. Van-e bennem harag? Van-e bennem nagyra vágyás? Van-e bennem büszkeség? És sorolhatnánk. Elsőbbség utáni vágy, van-e benne bármi, kabzsiság, rejtett kabzsiság, önzés, ugye, ami esetleg külső cselekedetekben nem minden nyilvánul meg. Mennyi minden ott lapulhat az embernek a szívében, van-e bennünk bosszúálló gondolat? Nem tudom, értjük, Rengeteg, rengeteg minden van az ember szívében, amire az Isten rá tud mutatni, ha én őszintén megszaggatom a szívemet. Mit jelent megszaggatni? Nem magam tudok eljutni a bűnbánatra, de engedni Istennek, és kérni, hogy rávilágítson, hogy mi van az én szívemnek a legmélyén. És ha ezt engedem, akkor az Isten az én szemem elé fogja helyezni azokat a dolgokat, amik hiba, vétek és bűn, és mit fog tenni? Mindent megtesz annak érdekében, hogy kiégesse belőlünk ezeket a salakokat, hogy valóban a szívünk megszaggatása után tisztán tudjunk megállni előtte, alkalmasnak arra, hogy elnyerjük a késői esőt. De nézzünk meg egész röviden még csak egy-két dolgot, hogy Sátán mivel próbálja ezt az időt megrövidíteni, vagy elrabolni tőlünk, amikor még most felkészülhetnénk Jézus jövetelére. Például egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Nem, kérdezek inkább. Szerintetek mit akar leginkább elvenni tőlünk az Isten? Az időnket. És milyen módon akarja elvenni az időnket? Milyen eszközökkel? Hétköznapi dolgokkal, életfeladataival, és még internet. Ne haragudjatok, hogy ezt megemlítem. Egyszer jó lenne, hogyha valaki ezt igazából megtenné, hogy végig gondolja, hogy mennyit tölt az internet előtt, és mennyit tölt az igeolvasással és az imádkozással. Egyszer jó lenne egy ilyen arányt felállítani. Ugye, hogy szóval valami ijesztő szám jön neki. És most az internet előtt eltöltött időt nem arra gondolok, amikor valaki home office-ban dolgozik, meg effektíve kell végezni a számítógépen a munkáját, hanem amikor, bocsánat a kifejezésed, amikor csak szörfölget az ember, ugye, ahogy mondani szokták, egyik weboldalról a másikra, ezt is megnézem, az is érdekes, az is jó volt, hú, ez is milyen izgalmas. Tehát, és én nem azt mondom, hogy feltétlenül én nem tudom, milyen oldalakat nézünk, ami 18 plusz, vagy valami, hanem egyszerűen csak az, hogy elvonja az ember figyelmét, annyi kívánatos dolgot tud oda helyezni Sátán. És mi lesz az eredmény? Ti voltatok már úgy ebben az életben, hogy reggel az ember föl kell, ugye én hiszem, hogy mindenki olvasni, meg imádkozni szokott reggel, de mondjuk esetleg későn ébredünk, vagy valami közbe jön, és akkor azt mondjuk, hogy csak futólag imádkozunk, persze imádkozunk, remélem, hogy azért anélkül senki nem megy el, de utána azt mondjuk, hogy na majd úgy időzítem a napot, hogy majd este most már majd akkor igazából majd több időt fogok erre szánni. És jön a napi tevékenység, minden este, még leülünk gyorsan a gép mellé megnézni, hogy van-e valami intéznivalónk, és akkor felbukkan ez, vagy az, jó, mindjárt megy, de még ezt is megnézem, és akkor a végén az ember oda megkerül, hogy akkor beülünk az ágyba, hogy olvasunk, és akkor mire döbben rá az ember? Lebukik az embernek a feje. Nem tudom, értjük? Szóval, és megvan a jó szándék, a lélek kész, de a test erőtelen. Éppen ezért mondja, hogy ember vigyáz, légy óvatos, mert Sátánnak ez a legnagyobb csapdája most ebben az időben. Még egy-két dolgot szeretnék csak egész röviden megemlíteni. Másik óriási csapdája, amikor azt mondjuk, hogy igen, majd este, meg majd reggel, meg majd holnap. Tehát amikor nem azonnal cselekszünk valamit, hanem halogatjuk, óriási veszély és csapda. Azon kívül még egy dolog, ami óriási veszély, amikor az embernek csak elméleti ismerete van, meg profécia ismerete, de nincs az Istennel élő kapcsolata. Döbbenetes dolog, mert hogyha csak profécia ismeretünk van, és látjuk ezeket az eseményeket, akkor mire fog bennünket vezetni a profécia ismeret, meg az eseményeket, amiket látunk, mire vezet el bennünket? Félelemre. Félelemre és rettegésre és aggodalomra. A félelem mit csinál az emberrel? Megbénítja, és lefelé húzza az embert. Ha az Istennel viszont imádság által és igeolvasás által élő kapcsolatunk van, akkor látni fogjuk ezeket, de az Isten vigasztal, bátorít bennünket. Itt szeretnék elmondani egy nagyon-nagyon személyes tapasztalatot. Soha nem felejtem el, biztos, hogy mindannyiótoknak van ilyen tapasztalata, nem pontosan ez, csak értitek olyan, hogy az isteni vígasztalásról és bátorításról. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én őszintén bevallom, hogy nekem azért voltak, és időnként átsuhan az emberen olyan gondolat, amikor egy-egy szörnyűséget lát vagy hall, hogy jaj, hogyha ez itt lesz, vagy nem tudom, szóval nem tudom, lehet, hogy benneteket soha nem érint meg, engem időnként azért megérint. És régebben volt ez már, egy jó néhány évvel ezelőtt volt, hogy ezek a gondolatok úgy feltörtek bennem, de mondom, nem most, legalább egy másfél évtizede volt ez, de annyira bennem maradt, hogy ezek miatt imádkoztam, félelem volt a szívemben, és zokogva imádkoztam az Istenhez, hogy és soroltam a nehézségeket, a gondokat, hogy mi meg az adott problémáimat, szóval így könyörögtem az Istenhez. És hadd mondjam, hogy az Isten nagyon érdekes, biztos, hogy benneteket is szokott vigasztalni dolgokkal. Az Isten engem számtalan formában és módon már megvigasztalt azzal az igével, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. És amikor így imádkoztam, de ez már hosszú évtizedek óta, az Úr rendszeresen küldi nekem ezt a ilyen vagy olyan formában ezt a bátorítást. És amikor mondom, volt ez az alkalom, hogy így imádkoztam, akkor bennem úgy megfordult ez a gondolat, hogy Istenem, vigasztaljál most is ezzel, hogy akik téged szeretnek, minden a javukra van. És képzeljétek el, nem ez történt, hanem az Isten, tudjátok, hogy melyik igét helyezte elém? Még most is szinte úgy borzogunk tőle. Az ige Róma 8.31. Vetést ki, légy szíves. És nézzétek meg ezeket a szavakat. Mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Értitek? Mit mondunk azért ezekre, mikor ott sírtam, keseregtem, mondtam a panaszaimat? Erre az Úr így válaszol, mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Tehát hadd mondjam, nekünk ez a legfontosabb, felkészülni az előttünk álló eseményekre, hogy elnyerjük a késői esőt. Akik elnyerik a késői esőt, mi történik velük? Sátán árthat nekik? Nem. Mert elpecsételtetnek, Isten védelme lesz velük, a hét csapás egész ideje alatt, és élve érik meg Jézus eljövetelét. Tehát erre kell nekünk most igazából felkészülnünk. És ha én az Istennel élő kapcsolatban vagyok, akkor nem fogok félni, csüggeni, sátán megpróbál támadni ezzel, most nehogy azt higgyük, hogyha most megcsap bennünket a félelemnek az érzése, akkor mi most már nem vagyunk jó állapotban. Nehémiás is, a hithős mit mondott? Azt mondja, féltünk, és ezért őrséget állítottunk. Tehát értitek, szóval sátán jön ezekkel a gondolatokkal, de az Istennel való élő kapcsolat elűzi a félelmet, és akkor örömmel, hittel tudjuk várni Jézus Krisztus visszajövetelét. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez legyen a mi szívünkben. Én szívem mélyéből kívánom azt, hogy Jézusnak a szavai igazából célt érjenek a mi életünkben, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És még csak annyit szeretnék ezzel a gondolattal itt és az alaptörténettel, még csak egy gondolat erejéig hadd térjek vissza, hogy a tanítványoknak, miután elaludtak, Jézus háromszor ment oda hozzájuk, ugye harmadjára is aludva találta őket. És mit mondott nekik? Aludjatok immár és nyugodjatok. Elmulasztottátok az időt, nem készültetek fel. De keljetek fel, menjünk, mert muszáj a próbába menni. Azt nem lehet elhalasztani. Ugye közelget, aki elárul engem. Ugye ez a Máté 26.45 volt. Ugye, aki elárul, közeleg, menjünk. De hadd kérdezzem, a tanítványok mennyivel voltak jobb helyzetben, mint mi most? Az alvó tanítványok mennyivel voltak jobb helyzetben? Hogy a nagy megrázkódtatásuk után még volt lehetőségük megtérni és megerősödni az Úrban. Ha mi most a rendelkezésünkre álló időt elszalasztjuk, nem lesz egy újabb próbaidőnk. És ezért kér bennünket az Úr, hogy imádkozzatok, vigyázzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És ezt kívánom mindenkinek, hogy vigyázással és imádkozással éberek tudjunk lenni, és így tudjuk várni az előttünk elő eseményeket, hogy felkészíthessen az Úr bennünket a késői eső által mindarra, ami bekövetkezik. Amen. Menj el, jó atyánk! Kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy neked nem fogyott el a türelmed mi irántunk. Köszönjük, hogy még most is kérsz bennünket a hozzád való, teljes szívből való megtérésre. Köszönjük, Istenünk, hogy neked még mindig van szavad hozzánk. Istenünk, te tudod pontosan, és mi magunk is pontosan tudjuk egyen-egyenként, hogy mire kérlelsz bennünket, és mi az, amit visszautasítottunk, és mi az, amit elfogadtunk és megfogadtunk. De Urunk, kérünk téged adjat, hogy ne legyen semmi az életünkben, ami visszatart bennünket tőled, ne engedd, hogy egyetlen egy területe is maradjon az életünknek, amelyben nem fogadjuk el a te hívó kérlelő szavadat. És Urunk, köszönjük neked, hogy amikor azt mondod, hogy mi legyünk éberek, akkor nem a magunk erejére kell hagyatkoznunk, hanem imában kérhetjük tőled, hogy éberek legyünk, vigyázzunk, legyünk óvatosak, hogy Sátán nehogy elhitessen bennünket. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te mellettünk vagy, a te lelked által, Jézusunk, te segítesz nekünk a legnehezebb próbákban, a legnehezebb élethelyzetekben is. És köszönjük neked, hogy fel akarsz bennünket készíteni a nagy evangélium hirdetésre, hogy valóban ránk is kiáraszhassd a késői esőt, hogy a késői eső ereje és hatalma által valóban készek tudjunk lenni a nagy nehézségek elhordozására is. Istenünk, kérünk, használjál fel bennünket eszközül a te kezedben, és ne engedd, hogy elvesszünk, adjadunk, hogy örök életet nyerhessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy többet fogsz értünk személyesen is cselekedni, mint kérni tudnánk. Te látod a mi egyéni küzdelmeinket, próbáinkat. Te könyörüljél rajtunk, Istenünk, a mi szükségletünkhöz mérten, a te kegyelmedből. Amen.